Öngyilkossági kísérletek a börtönben. Megmentették az olasz-liszkai lincselés két gyanúsítottját. Korkedvezményes nyugdíj vagy munka. Újabb részletek a kormány nyugdíjreform terveiről. Európai levélváltás. Vihart kavarta két nagy politikai tömörülés között a magyar helyzet. Tovább tiltakoznak, de egyelőre nincs engedélyük. Helyszínt keresnek a Kossuth téri tüntetők.
A hírstúdióban Szöllősi Györgyi várja önöket.
A híradót látják, jó estét kívánok! Öngyilkosságot kísérelt meg az olasz-liszkai brutális gyilkosság két gyanúsítottja az előzetes letartóztatásban. Az egyik férfi megpróbálta felakasztani magát, másik társa az ereit vágta fel. Mindkettőjüket sikerült megmenteni.
Az eset valójában a múlt héten történt, ám csak most szivárgott ki. A két férfi a múlt héten a letartóztatást elrendelő bírói határozat után próbált meg öngyilkosságot elkövetni a Borsodabolyai-Zemplén megyei büntetés végrehajtási intézetben. Az előzmények ismertek. A tiszavasvári tanár október 15-én autójával elsodort egy olasz-liszkai kislányt, ekkor megtámadták a gyermek hozzátartozói. Szögi Lajos belehalt sérüléseibe. A brutális önbíráskodás után három gyanúsítottat előzetes letartóztatásba helyeztek. A két öngyilkossági kísérletről olasz-liszkán szinte már mindenki tud.
Felakasztotta magát az egyik, a fiatalabbik, a másik meg elrugdalt az ereket a kezébe.
Olasz-liszkán még mindig fokozott a rendőri jelenlét. Az utca most még az átlagosnál is csendesebb. A gyanúsítottak hozzátartozói állítólag nincsenek is a településen. A Kossuth utcában lakók közül senki sem nyilatkozott az öngyilkosságot elkövetett gyanúsítottakról. Az Országos Büntetés Végrehajtási Parancsnokság közleményben tudatta, hogy HD fogvatartott férfi öngyilkossági szándék hangoztatásával 8 napon belül gyógyuló felületi sérüléseket ejtett önmagán. Ez a pedig önakasztásra készült, ám ezt a cellatársai megakadályozták.
Újabb részleteket közölt a munkaügyi miniszter a nyugdíjreformról. Mint azt tegnap a kormány bejelentette, januártól adózni kell majd a nyugdíj mellett végzett munka után. A kormány tavasszal nyújtja be a parlamentnek a vonatkozó jogszabálytervezeteket.
Olyan nyugdíjrendszer kell, ami munkára ösztönöz. Ez a jelszava a kormány fokozatosan életbe lépő nyugdíjpolitikájának. A munkaügyi miniszter szerint a jövőben választani kell azoknak, akik idő előtt szeretnének visszavonulni. Vagy tovább dolgoznak, vagy kérik a nyugdíjukat.
Hiszen zömében az a példa, ezt a példát ismerjük, hogy valaki hozzájut egy korhatár előtti különféle okokból biztosított nyugdíjhoz, és a munkáját változatlanul folytatva sokszor ugyanazért a tevékenységért kétszeres vagy másfélszeres ellátást kap.
2012-től a férfiak és a nők egyaránt csak 60 évesen mehetnek nyugdíjba. 2009-ig a nőknél marad az 59 éves határ. Az itt látható mértékkel csökkentik a korán nyugdíjazottak pénzét is 2009-től. Ezt is azért, hogy a munkára ösztönözön a kormány. 2008-tól ugyanakkor 0,5%-kal növelik azoknak a nyugdíját, akik 40 évnél többet dolgoztak. Változik a rokkant nyugdíjazás rendszere is, ezen túl a munkaképesség mértékét és a rehabilitáció útját vizsgálnák az orvosok, és nem a rokkantsági fokot emelnék ki. A tárcavezető szerint az új nyugdíjpolitikával erősödik a nyugdíjkassa is. Számításaik szerint 2010-től 100 milliárd forinttal, tehát ennyivel kevesebb lesz a hiány. A reformot az Országos Érdekegyeztető és az Idősügyi Tanács is támogatja.
A közszféra legalább 6,5%-os bruttó keresetemelést akar. Szabó Endre, a szakszervezetek együttműködési fórumának elnöke azt mondja, nem fogadják el a kormány gyakorlatilag 0%-ot jelentő jövő évi bruttó keresetemelési ajánlatát. Hozzátette, a 6,5%-os béremelés is 3,5-4%-os reálkeresett csökkenést jelent, ami még vállalható lenne. A miniszterelnök szerint az októberi adóbevételek csekély mértékben ugyan, de várhatóan meghaladják a kormány által tervezett szintet. Gyurcsány Ferenc erről a Joint Venture Szövetség jubileumi közgyűlésén beszélt. Szavai szerint hosszú hónapok óta először a magyar költségvetésben a bevételi és kiadási oldalon az történik, amit a kormány tervezett. Egyeztetésre hívta az országgyűlés elnöke az öt parlamenti frakció képviselőit, hogy együtt vitassák meg a kialakult belpolitikai helyzetet. Ezt teszik egyébként két hét múlva is.
Együtt érkezett a Fidesz, a KDNP frakció vezetője és az SZDSZ frakció vezető helyettese. Az összetartás volt jellemző az egyeztetésen is, ezt mondta Szidi Katalin.
Abban egyetértettek a frakcióvezetők, hogy minden kérdést úgy kell kezelnünk, hogy a nyugalom legyen ennek az eredője. Számunkra nagyon fontos, hogy néhány kérdésbe próbáljuk meg egyébként a jövőben is közelíteni az álláspontokat.
A frakcióvezetők az elhangzottakról azonban nem akartak nyilatkozni. Két héten belül ismét összeülnek, és állítólag már konkrét javaslatokról is egyeztetnek a mi hamarabbi belpolitikai béke érdekében. A házelnök közölte azt is, hogy október 31-ig a kormány benyújtja a jövő évi költségvetési törvény tervezetét, amit leghamarabb december 21-én fogadhat el az országgyűlés.
Elutasítva, a központi nyomozó főügyészség visszadobta azt a beadványt, amit Gyurcsány Ferenc ellen nyújtott be két fideszes képviselő közérdekű adattal való visszaélés gyanújával. Áder János, az egyik kezdeményező közölte, panasszal élnek a döntés ellen. Az ellenzéki politikus pártja népszavazási kezdeményezését úgy jellemezte, alkotmányos lehetőség, amely jobb belátásra bírhatja a kormányt.
Sem a tandíj, sem a vizitdíj, de a csökkenő fizetések, a munkát végző nyugdíjasok helyzetének rontása, az adóemelések és a patika liberalizáció sem szerepelt Gyurcsány Ferenc választási ígéretei között. Vagyis ezekre a kormány nem kapott felhatalmazást, sorolta Áder János. Magyarázata szerint erre akarják felhívni a kormány figyelmét népszavazási kezdeményezésükkel.
Szeretnénk segítséget nyújtani Gyurcsány Ferencnek. Szeretnénk segítséget nyújtani, hogy visszataláljon a választási programjához, visszataláljon ahhoz a programhoz, amire a választóktól, a magyar választópolgároktól felhatalmazást kapott.
Az október 23-án történtekről szólva Áder János felelőtlen, cinikus, dilettáns és politikailag irányított megoldásnak nevezte a rendőri intézkedést.
Pótcselekvést végez kérdéseivel a Fidesz, reagált a legnagyobb ellenzéki párt népszavazási kezdeményezésére Göndör István. Az MSZP frakcióvezető helyettese hozzátette, a Fidesznek nincs programja, csak hazug ígéretei, beszélnek arról, hogy baj van az államháztartással, egyensúlyt kell teremteni, de nem mondják meg, hogyan is képzelik ezt.
Föltesznek kérdéseket, populista kérdéseket, amelyekre nemmel lehet válaszolni. De továbbra sem mondják meg azt, hogy mit tennének, mit tartanának helyesnek, tehát ezzel még a lehetőségét sem teremtik meg annak, hogy esetleg konszenzus alakuljon ki a jövőről, a reformokról.
Rendkívüli ülésen hallgatná meg Orbán Viktort az Európai Ügyek Bizottsága. Őrsi Mátyás, a testület liberális elnöke felidézte, a legnagyobb ellenzéki párt vezetője két napja az Európai Néppárt frakciójának strasbourgi ünnepi ülésén azt mondta, hogy az uniónak meg kell tagadnia a segítségnyújtást, a hazug és csaló, a kommunizmus erkölcsi örökségét máig fel nem adó kormányzatoknak. Szerinte ez a kijelentés úgy értelmezhető, mintha Orbán Viktor a Magyarország számára nyújtandó 8000 milliárd forintos pénzügyi támogatás megtagadására szólítaná fel az európai intézményeket. A szocialista Szanyi Tibor lemondásra szólította fel Orbán Viktort, mert úgy ítéli meg, a Fidesz elnöke el akarja szigetelni Magyarországot az unión belül. Kunce Gábor SZDSZ elnök levélben kérte Wilfried Martenst, az Európai Néppárt elnökét, vesse latba befolyását Orbán Viktornál, hogy a Fidesz elnöke az országgyűlésben politizáljon. Az európai pártszövetségekben közben folytatódott a nyilatkozatháború és ingerült levélváltás a magyarországi események kapcsán. Az Európai Néppárt elnöke most nyílt levélben válaszolt az európai szocialisták elnökének két nappal ezelőtti levelére, amelyben az a konzervatívok első emberének budapesti felszólalását kifogásolta. A két európai pártvezető más-más okra vezeti vissza a Magyarországon kialakult helyzetet.
A szocialisták szerint egyedül Orbán Viktor, a konzervatívok szerint Gyurcsány Ferenc tehető felelőssé a Magyarországon történtekért. Wilfried Martens azt írja, nem Orbán Viktor, hanem a magyar államfő meghívására utazott Budapestre október 23-án, de örömmel szólalt fel a Fidesz rendezvényén, annál is inkább, mert Orbán Viktor egyben az Európai Pártszövetség alelnöke is. Martens visszautasította Rasmussen állítását, amely szerint az Asztóriánál tartott nagygyűlés egy szélsőséges párt kormányellenes tüntetése lett volna, és számon kérte az európai szocialistákon a frakció tagjai között máig ott ülő három szlovák szocialista képviselőt. Rasmussen pártelnök ugyanis ezt megelőzően a szocialisták közelmúltbeli döntését hozta fel a nacionalizmus elleni harc példájaként. A szövetség két héttel ezelőtt rendkívüli ülésen döntött a szlovák Smer tagságának felfüggesztése mellett, amiért az koalícióra lépett a szélsőséges nacionalista Szlovák Nemzeti Párttal.
Európai, német és magyar kérdésekről tárgyalt Orbán Viktor Berlinben a német kancellárral. Angela Merkel a kereszténydemokrata unió elnökeként fogadta a Fidesz vezetőjét, aki tájékoztatta őt a magyar belpolitikai helyzetről. Megbeszélésükről Orbán Viktor mindössze annyit közölt, hogy elvi egyetértés van közöttük. Előzőleg a német törvényhozás megemlékezett az 1956-os forradalom 50. évfordulójáról. Az este érkezik Frankfurtba Sólyom László államfő, aki szombaton ünnepi beszédet mond az ottani megemlékezésen. 11 feljelentés érkezett eddig a rendőrök ellen az ügyészségre, valamennyi bántalmazás hivatalos eljárásban vétség gyanúja miatt az október 23-ai rendőri intézkedésekkel kapcsolatban. Az MTI ügyészségi forrásból úgy tudja, hogy Révész Máriusz fideszes országgyűlési képviselő feljelentését még nem kapták meg az ügyészek. A fővárosban ezután engedélyhez kötik a politikai rendezvényekhez kapcsolódó ideiglenes építmények berendezések használatát. A fővárosi közgyűlésben a kormánypártok egy MDF-es képviselő támogatásával megszavazták azt a rendeletmódosítást, amelyet két hete Demszky Gábor szorgalmazott a Kossuth téri tüntetés miatt.
A Fidesz és a KDNP frakcióvezetői nehezményezték, hogy a rendeletet annak ellenére napirendre tűzték, hogy reggel az öt frakció egyeztetett a kérdésről, és az ellenzék akkor azt az ígéretet kapta, aggályaik miatt nem erőltetik a rendeletmódosítást. Konstruktív ellenzék szeretnénk lenni, de a képmutatáshoz nem asszisztálunk, fogalmazott Tarlós István, a Fidesz képviselőcsoportjának vezetője, majd a KDNP-s képviselőkkel együtt a frakció elhagyta az üléstermet. Szerintük az, hogy ezentúl nem csak a kulturális rendezvényeknél kell engedélyt kérni, színpad, hangosítás vagy kivetítő elhelyezéséhez korlátozza a gyülekezési jogot.
Megakadályozhatja, de az a baj, hogy ennél többet is tehet. Mindenféle politikai megnyilvánulást megakadályozhat, illetve politikai alapon dönthet el.
A közterület használat rendjének szigorítását egyébként előterjesztői azzal indokolták, hogy nagyobb rendre van szükség. A döntés részben érinti a Magosz jövő hétre tervezett traktoros utcai demonstrációját is.
Nem szeretjük a traktorokat látni Budapesten, mert nem ide valóak a nehéz gépjárművek. Egyébként ezeknek a járműveknek a forgalmát Budapest a Kressz szabályaira hivatkozva is korlátozhatja, és ezt természetesen meg is fogjuk tenni.
Demszky Gábor a gazdáktól Budapest lakói érdekében kér szolidaritást. Mint mondja, nem kérdőjelezi meg jogukat a véleménynyilvánításhoz, de a város lakóit nem büntethetik. Azt kéri, ne használják a traktort harci eszköznek, járműveik nélkül jöjjenek tüntetni a fővárosba.
Nemzetgyűlést szerveznek szombat délután 5 órára a budai várba a Kossuth téri tüntetők. Területfoglalási engedélyük még nincs.
A kormány ellen tüntetők folytatni akarják mindennapos tiltakozó akcióikat is. Egyelőre azonban nincs meg a megfelelő helyszín. Eredetileg itt a Városháza előtt a korábbi liberális sátor helyszínén akarták megtartani nagygyűléseiket. Ezt azonban október 24-én építési területté nyilvánították, ma már kordonnal zárták el, így ott biztosan nem folytatódik a demonstrációs sorozat. Szombaton az október 23-án meghiúsított nemzetgyűlést akarják megtartani, mondta Torockai László.
Ezt a nemzetgyűlést, ezt annak a folyamatnak az elindítójaként értékelem, amely most már egy kézzel fogható koncepciót fog adni mindannak, amit eddig félig föld alatti módon, félig az utcán kellett szerveznünk.
Torockai László szerint a rendőrség provokálta ki az összetűzést.
Most nézzük a további témákat röviden. Szalmonella okozta az ételfertőzést, 31 beteget jelenleg is ápolnak. 300 ezer vakcina ingyen, megkezdődött az influenza elleni védőoltások szétosztása. Zavargások Franciaországban, felgyújtottak egy autóbuszt. Az 50 éve történt 1956-os AVH-s sortűz áldozataira emlékeztek Miskolcon.
Az emlékfalon 25 áldozat neve olvasható, de a túlélők emlékezete szerint sokkal több életet oltott ki az AVH sortüze Miskolcon 1956. október 26-án, amikor csaknem 10 000-en követelték a szovjet hadsereg azonnali kivonulását és az új magyar kormányt.
Az első és második emeletről elkezdtek lőni. Hát így pásztázták végig a tömeget, kézigránátot kidobott, később megtudtuk, hogy Gátinak a parancsnoknak a titkárnője.
Horváth János akkor 17 éves volt, a kezét lőtték át. Mislei Jemese csak nem mellette halt meg 13 évesen. Az 56-os miskolci eseményeket diákok elevenítették fel az AVH volt épülete előtt. Az 56-os sortűz áldozatainak emelt emléktáblát a túlélők és az áldozatok hozzátartozói mellett a pártok közösen koszorúzták meg Miskolcon.
Hét civil szervezet közös levélben fordult az államfőhöz. Annak érdekében kérik Sólyom László segítségét, hogy a kormány egyeztessen velük az őket érintő kérdésekben.
A hallgatói önkormányzatok, a pedagógusok demokratikus szakszervezete, a gyógyszerész és orvosi kamara, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a Magyar Írószövetség és a Levegő munkacsoport arra kéri Sólyom László köztársasági elnököt, hogy a jogbiztonság érdekében tagadja meg a kormány által szerintük törvényellenesen előterjesztett jogszabályok elfogadását, és küldje vissza az országgyűlésnek, vagy véleményeztesse azokat az alkotmánybírósággal. A vitatott jogszabályok az egészségügyet, oktatást és adózást érintik.
Sajnos azt tapasztaljuk, hogy a civil társadalmat a politikai pártok ellenzékként kezelik, és az az ország, ami a saját civil társadalmát ellenzékként kezeli, pont-pont itt most befejezném, és nem minősítem.
A civilek szerint a kormány sokszor törvénysértő módon tagadja meg a tárgyalást velük.
A kormány átfogó vizsgálatot indít az egészségbiztosítási pénztárnál tapasztalható pazarlások megszüntetésére, jelentette be Molnár Lajos egészségügyi miniszter. A szaktárca ellenőrző csoportot hoz létre az OEP-en belül. Molnár Lajos elmondta, az eddig feltárt túlköltekezés miatt egyelőre még nem tettek büntető feljelentést. A tárca vezetője hangsúlyozta, a vizsgálatok nem az orvosok ellen irányulnak.
Szó sincs arról, hogy valamilyen büntető eljárást indítaná. Szó sincs arról, ha csak nincs a törvényszegő magatartás. De azt hiszem az elsődleges célunk az, hogy szabályozottá tegyük a rendszert.
Szalmonella okozta a tömeges ételfertőzést a kaposvári keresztelőn, közölte a Kaposi Mór Kórház osztályvezető főorvosa. Mint arról hírt adtunk, egy hétvégén tartott keresztelő után több megyében fordultak orvoshoz a 200 fős vendégség résztvevői. Csak Kaposvárot több mint 50 beteg jelentkezett, közülük 31 beteget jelenleg is ápolnak. A kaposvári tiszti főorvos bejelentette, a fertőzést okozó ételt egy jelenleg engedély nélkül működő vendéglőből vitték a rendezvényre, az alapanyagokat viszont a megrendelők szállították. Megkezdődött az influenza elleni védőoltások szétosztása. Országosan 1 millió 300 ezer vakcinát juttatnak el ingyen a rászorulókhoz.
Tegnap kaptuk az ANTS-től, én a Praxisban 120 adagot rendeltem, meg is kaptam.
Az idén szétosztható szérumok száma a tavalyival megegyező, az összetétele azonban változott. Az új szérum a várhatóan idén megjelenő vírusváltozatok ellen véd.
Az influenza A és az influenza B ellen véd, az oltóanyag így van megszerkesztve, és gyakorlatilag azért, mert ezek a leggyakoribban előforduló törzsek, ezeknél gyakoribb a halálozás is.
Az oltóanyagot a krónikus betegek és a 60 éven felüliek ingyenesen adathatják be házi orvosukkal. Az idei évben külön hangsúlyt fektetnek az ANTS munkatársai az egészségügyi dolgozók beoltására.
Biztonságosan és tervszerűen zajlanak a helyreállítási munkálatok Pakson. Állapították meg az atomerőműhöz legközelebb fekvő 13 település polgármesterei. Az erőmű vezérigazgatója közölte, a 3 éve megsérült 30 üzemanyag kazetta közül 24-nek már levágták a tetejét. A tisztító tartályon nyílást vágnak, hogy a sérült üzemanyag törmeléket is ki tudják szedni. A szakemberek reményei szerint még idén befejeződhet a helyreállítás. Rövid külföldi híreink élén arról számolunk be, hogy zavargások törtek ki Franciaországban. Párizstól északra egy tucatnyi csuklyás fegyveres férfi megtámadott egy autóbuszt.
Az állarcosok leszállították az utasokat, majd kifosztották és felgyújtották az autóbuszt. Az incidens ugyanabban a megyében történt, ahol tavaly zavargások voltak. Ezzel egy időben Nanterre városában hasonló akciót követtek el magukat szintén csuklyával álcázó egyének. A támadásoknak nem voltak sérültjei.
Egy házi készítésű, náci SS katonákat ábrázoló felvételt találtak egy angol baptista templomban. A 10 perces felvételen, amelyet maguk a katonák készítettek egy oroszországi munkatáborban, hadifoglyokat lehet látni, amint farönköket cipelnek, miközben fegyver szegeződik rájuk. A filmet most orosz és német történészek, szakemberek vizsgálják.
Egy hongkongi bankban rábukkantak Augusto Pinochet volt chilei diktátor 160 millió dollárt érő aranyletétjére. A chilei hatóságok 2004-ben kezdtek kutatni a 90 éves ex-diktátor külföldi vagyona után, miután Washington nyilvánosságra hozta, Pinochet több millió dollár tartott egy amerikai bankban. Azóta kiderült, hogy világszerte még 28 millió dollárt tartott bankokban.
Reklámstopp az elhízás ellen. 8 magyar civil szervezet nyilatkozatban kezdeményezi, hogy az egészségtelen ételeket és italokat népszerűsítő hirdetéseket csak olyan időben sugározzák a televíziók, amikor a gyerekek már nem láthatják.
Az Unióban már minden ötödik gyermek elhízottnak számít, de Magyarországon sem sokkal rózsásabb a helyzet, hiszen két rajzfilm között itt is kóla és chips hirdetések váltják egymást, és ez nem mese. Az egészséges táplálkozás hívei szerint a gyermekek elhízása olyannyira elterjedt, hogy maguk is meglepődtek a 2002 és 2006-os adatfelvétel között mért különbségen.
Tehát, hogyha összehasonlítjuk, 2002-ben a fiúk, 11 éves fiúknak 10%-a volt körülbelül túlsúlyos, 2006-ban pedig ugyanezen korcsoportban 16% körül.
Mi azt szeretnénk, hogy abban az időszakban ne lehessen ilyen reklámokat adni, amikor a gyermekek tévét néznek. Ez magyarul a reggel 6 és este 9 óra közötti időszakot jelenti.
A reklámstopra a szakemberek szerint annál is inkább szükség van, mert a gyermekek fele hétköznap átlagosan 2-3 órát ül a tévék előtt, míg ez a szám hétvégén többségüknél meghaladja a 4 órát is.
Most fontosabb híreink még egyszer röviden. Öngyilkossági kísérletek a börtönben, megmentették az olaszliszkai lincselés két gyanúsítottját. Korkedvezményes nyugdíj vagy munka? Újabb részletek a kormány nyugdíjreform terveiről. Európai levélváltás, vihart kavart a két nagy politikai tömörülés között a magyar helyzet. Tovább tiltakoznak, de egyelőre nincs engedélyük, helyszínt keresnek a Kossuth téri tüntetők. Most a sporthírek következnek Kelemen Zsolttal, híradóval legközelebb 10 órakor várom önöket, akkor kezdődik a híróra, viszontlátásra.
Jó estét kívánok! Bozsik Péter lemondott, a szövetségi kapitány lemondását az MLS elnöksége elfogadta. Mencer Tamás kollégám Győrből a szövetség elnökségi tanácskozásának helyszínéről jelentkezik.
Már nem Bozsik Péter a labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége nem fogadta el a szövetségi kapitány Törökország és Málta elleni mérkőzésekről szóló szakmai beszámolóját, és a jövőre vonatkozó elképzeléseit sem. Ezek után Bozsik Péter felajánlotta lemondását, amit az elnökség egyhangulag elfogadott. A szakmai stáb sorsa egyelőre bizonytalan, mint ahogy az utódról sincs még elképzelés.
Feloldott vagyok, hogy túl hamar véget ért ez a történet, az, hogy én ezt annak idén elvállaltam, ezt abszolút nem bántam meg. A jövő? Hát a jövő az nyilván már egy összetettebb dolog. Én azt gondolom, hogy ez a rendelkezésünkre álló idő, ez rövid ahhoz, hogy én a jövőről most beszélni tudja.
Kisorsolták a labdarúgó Magyar Kupa 8-ad döntőjének párosítását. Igazi rangadó helyett inkább érdekes találkozókra kerül majd sor, mint például az Újpest pápai látogatása, vagy a címvédőt búcsúztató Gyirmot Üllőjúti fellépése. Az NB1-es csapatok mérkőzései közül a Győr MTK tűnik a legizgalmasabbnak, a Vasas pedig még ellenfélre vár, hiszen a Karcag-Vác mérkőzést csak jövő szerdán játsszák. Holnap este 7-től a 11. forduló nyitó találkozóján a Duna TV által élőben közvetített MTK Fehérvár mérkőzésen mutatkozik be a vendégek új vezetőedzője, Marian Vlach.
A Fehérvár edzője Marian Vlach több kritikával is illette új csapatát a Kispest elleni mérkőzés után. Az egyik negatívum az volt, hogy a horvát szakember szerint lassúak voltak a játékosok az 1-0-ra megnyert találkozón. Egyelőre döcög tehát a gépezet, de a mester szerint a sebességen és a többi hibán is lehet javítani. Persze mindehhez idő kell.
Nem leszünk egyik napról a másikra gyorsabbak. Erre nem elég egy hét, ez egy hosszabb folyamat lesz. Ahhoz, hogy gyorsabbak legyünk, sokkal egyszerűbben kell játszanunk, mint tettük eddig. Elégedett vagyok a játékosok hozzáállásával, és természetesen győzelmet várok az MTK elleni meccsen.
Egyre sikeresebb az évvégi kézilabdagála, amelyen nem csupán a sportág jelenlegi és egykori klasszisai, hanem úgynevezett vendégsztárok is fellépnek.
Lehet már hangolni szilveszterre, de ha előbb nem, hát december 30-án már sportosan is, például a harmadik kézilabdagálán, most Budapesten a Szimacsarnokban. Az esztétikai élményre vadászoknak rossz hír, hogy szépségkirálynőt most nem választanak. Lesz viszont All-Star meccs, a 93-as Fradi Vasas döntőt újra játsszák, persze eredeti összeállításban, és készülnek már a média kontra olimpikonok meccsre is.
Tehát itt tényleg itt technikai elemek, amik problémát nyújtatnak, hogy ugye pattogtatni kell azért a labdát, mert különben ellépi az ember. Meg hát itt azért csapatmunkáról van szó, tehát ezt valahogy majd össze kell egyeztetni.
Hát az év kézilabdázója díjat biztosan nem Balogh Gábornak szánják, de hogy kikapja, az majd december 30-án kiderül.
A nagy spanyol rangadó után a kupában kellett fellépni a Realnak és a Barcelonának, mindketten harmadosztályú csapatnál vendégeskedtek. Ronaldóval, Beckhammel, Cassanoval, vagyis a B csapatával állt ki a Real Madrid a harmadosztályú SIH ellen, és a bizonyítani vágyó játékosok meg is szerezték a vezetést, igaz csak a második félidőben, úgyhogy Diarra már lemondóan ballagott volna visszafelé, amikor Cassano megmentette a helyzetet. De aki azt hitte, hogy a kicsik összetörnek, tévedtek. Manuel Nolito Agudo bevette Diego Garcia kapuját, így az SIH történelmi 1-1-jel utazhat a Bernabéuban sorra kerülő visszavágóra, ahol talán a nagyágyukat is kénytelen lesz bevetni Capello mester.
A Barcelona viszont sikerélménnyel távozott Badalónából, bár a harmadosztályú kis csapat igencsak megnehezítette a katalán óriás dolgát. A Bernabeu-ban gólképtelen Eidur Gudjonsen duplával válaszolt a hétvégi kritikákra. De hogy a visszavágó ne legyen teljesen izgalommentes, Terra Dallas közvetlen a lefújás előtt 11-esből még szépített.
A holnap reggeli Sport Expressben Nyilasi Tibor lesz a vendég, én az esti hírórában várom önöket ismét, viszontlátásra.
Mielőtt a Reumont használni kezdtem, sokszor felkelni sem volt erőm. Úgy fájt mindenem. Amióta naponta kétszer bekenem a fájdalmas területeket Reumont géllel, a nap minden percét élvezem, és azt tehetem, amit igazán szeretek. Reumonnal újra szép lett az élet, és a mozgás ismét örömet jelent. Reumont gél a fájdalmon túl masszőre.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezzen meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Megjelent a heti válasz. Ünnep után. Ki kit provokált? Miért nem hallgattak az államfőre? Mi jöhet még? Váltókör kérdése, heti válasz.
Magyarországon több mint 500 000 férfit érint a potencia zavar. Ha ebben ön is érintett, ezen változtatni akar és szeretne segítséget kérni, akkor tekintse meg a www.potenciális.hu honlapot, illetve keresse fel az önhöz legközelebb eső urológiai szakrendelést.
Baby, won't you let me get to know you? Put my loving arms around you.
A medvesajt minőségi alapanyagokból különleges odafigyeléssel készül, ettől olyan ellenállhatatlan. Medve csak szeretni lehet.
Gyere, és gyűjtsd a dobozokba rejtett 15 féle medve rejtvénykártyát!
Laci, a biztonság és a minőség a legfontosabb. Mindig ellenőrizd, hogy alapanyagnak Magyar Baromfit választottál-e?
Felállj, ki vagy? Hol volt hazád?
Ez az, Lacikám. Ha nincs mersze válaszolni, keresd ezt a védjegyet a csomagoláson. Ez ellenőrzött, magyar, ebbe megbízhatsz.
Védjegyes Magyar Baromfi. Magáért beszél.
Van, aki védjegy nélkül állul Baromfit?
Ne izgass föl magad!
Szabó Károly, 52 éves építésvezető. Havonta 80 órát építkezésen, 80-at az irodában dolgozik. 28 órát utazik. Telkén 144 órát tölt. 40 kiló halat fog. 17 liter halászlevet főz. Pedig csak 799 forintot költ multivitaminra havonta. Eurovit. Alapvitamin a mindennapok hőseinek.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Sorakozó! Cél bemérve! Indulj!
A szórófejes ultraaktív egy hadsereg erejével tünteti el a vízkövet, szappanmaradványt és rozsdát bármilyen felületről.
Ultraaktív. Tisztító hadjáratokra.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Ma délben sem volt szükségünk a kiskabátra, hiszen a hőmérséklet a Kárpát-medencében sok helyen elérte, illetve meg is haladta a 20 fokot, egyelőre még holnap is ez lesz a helyzet. Aztán a folytatásban tehát a hétvégén és különösen a jövő hét elején lehűlés kezdődik, egy markáns hidegfront éri majd el északnyugat felül a Kárpát-medencét, és bizony a folytatásban már nem a Kárpát-medence lesz az egyik legkellemesebb, legmelegebb rész Európában, hiszen most a földközi tenger vidék kívül itt nálunk van a legmelegebb. Éjszaka változóan felhős lesz az ég, a hőmérséklet hajnalra 9 és 14 fokig csökken, sokfele kell számítani pára, illetve köd képződésre. Aztán délelőtt, miután ez a pára, illetve köd feloszlik, és ez helyenként akár tovább is tarthat, ismét gyorsan emelkedik majd a hőmérséklet, és sok lesz a napsütés. A hőmérő higanyszála általában eléri a 21-25 fokot a legmelegebb délutáni órákban, és ez bizony 8-10 fokkal melegebb, mint az ilyenkor megszokott, hiszen az átlag hőmérséklet így október végén általában 13 fok körül van. Egyébként holnap délután is sok lesz a napsütés, változóan felhős ég mellett szinte mindenütt előbújik majd a nap, úgyhogy még egy utolsó, nagyon-nagyon kellemes délután áll előttünk, aztán, ahogy említettem, a folytatásban megváltozik időjárásunk. A frontérzékenyeknek a most következő 24 órában gyenge meleg fronti hatással kell megküzdeniük, azt hiszem ez sokaknál fejfájást is okozhat. És akkor lássuk a most következő napok időjárását, tehát a hétvégét. Szombaton már hidegfronti hatás kezdődik a Kárpát-medencében. Egy kicsit visszaesik a hőmérséklet, de még nem jelentősen. Általában változóan, időnként erősen felhős lesz az ég, csapadék még nem valószínű. A hőmérséklet csúcsértéke 16 és 21 fok között valószínű. Aztán vasárnap a Kárpát-medence egész területén előfordulhat eső, illetve zápor. A hőmérséklet a nappali csúcsérték tovább csökken, általában 14 és 19 fok között valószínű. Hétfőn pedig már mindössze 10-15 fokra számíthatunk a délutáni órákban, de észak felől lassan ismét kisüt a nap, tehát egyre kevesebb lesz a felhő. Esőre, illetve záporra inkább még a Kárpát-medence keleti részén kell számítani, és bizony hétfőről kedre virradóra ismét nagyon hideg lesz, a hőmérséklet mínusz 2, illetve plusz 5 fokig csökken. Kedves nézőink, én megköszönöm a figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is. Most pedig kérem, nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait, viszontlátásra!